Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Ami segítségünk Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 294. dicséretünk első versét énekeljük fennállva, így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket. A megkezdett 294. dicséretünk második, harmadik versének éneklésével. Második vers így kezdődik: Jézus menedékem. Hallgassuk most meg a soron következő Heidelbergi K.T. kérdésfeleletét a 41. úrnapja alapján.
Mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt mindennemű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más efféle rút dolgokat tilt meg Istene parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelné.
Köszönjük szépen. Hallgassuk meg most Istennek szent igéjét úgy, ahogy szól hozzánk, ahogy írva található Jeremiás próféta könyvének első fejezetében. Jeremiásnak, Hilkia fiának a beszédei, aki a Benyámin földjén, Anatótban lakó papok közül való volt. Ő hozzászólt az Úr igéje Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 13. évében, továbbá Jojákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Cidkijának, Jósiás fiának, Júda királyának a 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, s ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és íts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem, mondul a vesszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem, jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje, mit látsz? Így feleltem, gőzölgő üstöt látok, amely észak felől megdőlt. Ekkor így szólt az Úr, észak felől tör a veszedelem az ország minden lakójára. Mert ide hívom az északi országok minden nemzetségét, így szól az Úr. Eljönnek és fölállítja trónját mindegyik Jeruzsálem kapuival szemben, a várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságuk miatt, mert elhagytak engem, más isteneknek töményeztek, és kezük csinálmányai előtt borultak le. Övezd fel derekadat és indulj! Hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne rettenj meg tőlük, különben én rettentelek meg téged általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Így szól az Úr, és majd megmentelek. Isten szentelkedje számunkra érthetővé a meghallgatott igét. Gyertek, felejünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a Te szent szavadért, az igéért, amivel Te életet teremtesz bennünk, hitet adsz, felébresztesz a halál állapotából. Köszönjük, hogy a Te igédnek ma is ugyanez az ereje, ma is el tudja végezni bennünk, amiért Te azt ide küldted. Köszönjük, hogy előtted nem akadály a mi gonosz szívünk, nem akadály a mi kötöttségeink, nem akadály vonakodásunk, mert Te tudsz felszabadítani teljesen a szolgálatra. Kérünk is ezért, hogy szent lelked igéd által végezd bennünk most a Te jó munkádat. Rombold le bennünk a válaszfalakat, amik elválasztanak tőled. Vágd le a kötelékeinket, amik gátolják a szolgálatot, gátolják a neked való szabad életet, az engedelmességet. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk úgy hozzád, hogy előtte megvalljuk neked bűneinket, és letesszük a terheinket, hogy semmi ne állhasson az igéd meghallásának útjába. Amen. Az Isten igének hallgatására készülve a 378. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Így kezdődik ez a 4. vers, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Istenünknek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, itt van található a már felolvasott prófétai szakaszban, közelebbről Jeremiás próféta első könyvében, a 4. verstől a 8. versig olvasom újra ezt a szakaszt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Kedves testvéreim, amikor Álmos hívott erre a helyettesítő szolgálatra, akkor egy instrukciót adott, hogy hát misszióról legyen szó, hiszen majd egy beszámoló fog elhangzani a következendőben a feketicsi gyülekezet részéről, szolgálók részéről. És mivel hát én hittant is tanítok az iskolákban, és éppen Jeremiás prófétához érkeztünk, így jött elém a próféta elhívása erre a mai vasárnapra. Nem túl vidám és feszültségmentes korba vagyunk, amikor szól az Isten igéje Jeremiáshoz. A világpolitikai helyzet változóban minden inok szinte körülötte, Júda, Jeruzsálem gyönge mindenféle tekintetben, és az események gyorsan követik ott egymást, és Jeremiás könyve azzal kezdődik, hogy a proféciát elhelyezi időben és térben, hogy Jósiás ideje, azaz Krisztus előtt 627. esztendő, majd Jósiás fiának az ideje Jeruzsálem fogságba viteléig. Anatótban vagyunk egy kis településen, ahol több papi család is élhetett, és Jeremiás is ilyen papi család sarja volt, Benyáminita. És azt látjuk, hogy szükség van a proféciára, szükség van a profétára, Isten küldöttére, mint ahogy a mai napig szükség van ilyen küldöttekre, profétákra, Isten által vezetett emberekre, és minél nagyobb a mozgás, minél nagyobb a feszültség, minél nagyobb a szorítás ebben a világban, annál inkább szükség van küldöttekre, akik az Isten hívását, akaratát, akik az evangéliumot közvetítik. Úgy kezdődik az egész, hogy Jeremiáshoz szól az Isten, hol az élet szava szól az élet ura, az Isten szavával teremt és szavával keres minket, és hogyan jutott el hozzá az Isten szava, azt pontosan nem is tudjuk. Elég egyszerűen írja itt az ige, hogy szólt az Úr. Ha belegondolunk, nagyon egyszerű, de ugyanakkor mégsem az. Bizonyságtételek jutnak eszembe, ahol úgy nyomon lehet követni a teljes ember életét, hogy igen, hogy van az, hogy beleszól az Isten az életünkbe, hogy van az, hogy elérkezik hozzánk az Isten igéje, mert ma is szól, ma is hív minket az Úr, és mi is lehetünk ebben az ő eszközévé. És olyan nagy kegyelem, amikor az ember megérti, hogy igen, az Isten megszólított. Igen, szeret az Isten, hogy belülről indít az Isten arra, hogy most kezdjek el hozzá imádkozni. Vagy ül az ember a templomban, talán már megszokottam, mert mindig itt vagyunk, és fölkapja az ember a fejét, hogy hoppá, itt most rólam szól az Isten, itt most ezt nekem mondja az Isten. Nem a fejem felett és félre érthetően és kikerülhetően, hanem úgy, hogy tudom, hogy ezt az Isten nekem mondja. Itt az Isten engem fogott meg, ebben az Isten engem akar kiigazítani, vagy rám bíz valamilyen feladatot. Bár családabban mi szívünk mindennél, és ilyenkor szoktuk keresni a kibúvókat, sokat szoktunk találni, hogy ez most miért nem nekem, és miért nem most nekem. Próbálunk mindig meglógni az engedelmesség elől, de hiszem, hogy az Isten lelke el tudja végezni azt, hogy mi mégis neki engedjünk. Valahol mindenkihez másként érkezik el az Isten szava. Jeremiáshoz lehet, hogy úgy, hogy az édesapján keresztül akár, hiszen az édesapja pap volt, ő is lehetett a közvetítő, vagy bárki más. Úgy többször felmerül bennünk a kérdés, hogy mi értelme van a szolgálatnak. Különösen úgy szokott ez mostanában nekünk felmerülni, hogy ugye kötelezően választható a hittan az iskolákba, és elég sok gyermeket tanítunk, és szoktunk erről beszélgetni, hogy hát van ennek értelme, hogy oda megyünk, ott vannak a gyerekek, sokszor nézik az órát, hogy mikor telik már le, kötelező nekik ott lenni, van-e ennek értelme, hogy ebbe fetszöljük úgymond az időnket, nem lenne bölcsebb mással foglalkozni, tesszük ezt nagy erőbedobással, meg az időnk odaszentelésével, de hát ki az, aki meg fog maradni, ki az, aki majd eljön ezek közül a gyerekek közül a templomba, ki az, akiben tovább fognak élni azok az igék, amiket ott elhintünk az iskolába, mi az, ami tovább él. Ha csak ismeretet hirdetünk, akkor az teljesíthetetlen, hiszen mi sem tudunk szentül élni, ha csak az Isten nem könyörül rajtunk. Ha csak erkölcsöt hirdetünk, akkor azzal nem nagyon tudnak mit kezdeni, nem is nagyon értik. De olyan jó az, hogy mi úgy mehetünk az iskolákba, és úgy mehetünk a gyerekek közé, hogy mi Jézus Krisztust visszük a szívünkbe, hiszen ő az, aki előbb minket megszólított, és ezt az igét adhatjuk tovább. És az Isten kegyelme, hogyha ők is meghallják rajtunk keresztül, ha kihallják, hogy nekik is mit mond az Isten személyesen. Tehát, hogy nem a lelkész hangját hallják meg, nem a hitoktató hangját hallják meg, hanem azt az Istent, aki őket is szereti, és őket is elhívja. Tehát olyan jó lenne, hogyha így élnénk, hogy rajtunk keresztül az emberek az Isten hangját hallhatnák meg, hiszen ez nem csak a lelkészekre, hitoktatókra, gyerekmunkásokra áll, hanem valahol minden hívőnek Istentől kapott tiszte, hogy adjuk tovább. Hogyha szólunk, akkor valahol észrevennék, hogy igen, ezt az Isten mondja, vagy hogy ez az ember más, mert valaki ott van mögötte, maga az élő Isten, Jézus Krisztus. És olyan jó lenne mindig nekünk is kihallani az igéből, hogy maga az Úr az, aki szól. Maga az Úr, aki bennünket helyre akar igazítani, rá akar helyezni a jó útra, és nem lehet kibújni előle. És olyan jó az, hogyha mi magunk is mindig kitesszük magunkat az igei hatásnak, ha kinyitjuk a Bibliát és elkezdjük olvasni, hiszen a hit hallásból van, a hallás meg mindig az Isten igéje által. És nagyon szerencsés az az ember, akihez az Isten gyerekkorában, ifjúkorában szól, mert ez meghatározhatja az egész életét. Tehát nem kell, hogy elrontsa a későbbi lépéseket, mert lehet az Isten igéjének engedni, és akkor az Isten lelke vezeti az életünket, és vezeti azt jó úton, tehát rábízhatjuk egészen magunkat, és célba érnek bennünk az Isten gondolatai, de lehet az Isten elhívásának engedni életünk bármelyik szakaszában. Tehát az Isten szava, amelyik elérkezik hozzánk, és ez valahol mindig csoda. Tehát Isten kegyelmes szeretete, mert ő olt mindig hitet is a szívembe, hogy felfogjam, hogy ez nekem szól. Ez nem véletlen egybeesés, hanem Isten szeret és Isten ismer. Jeremiásnak nem tudjuk pontosan itt az életkorát, csak találgathatunk, hogy hány éves lehetett, 17, 25, nem tudjuk, nem felnőtt még, ifjú, előtte van az élet, de az Isten szava szól hozzá maga felségében, és beszél neki az Isten a maga nagyságáról, szentségéről, hatalmas formáló kezéről, mielőtt az anyamében megalkottalak, ismertelek, mielőtt az anyaméből kijöttél, már ismertelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Az embernek általában megvan a maga elgondolása az életére nézve, mi akar lenni, lehet, hogy az idősebbek is így voltak vele még fiatalkorukban, hogy igen, elgondoltam, hogy mi legyen, meg hogy legyen, hogyan képzelem el a jövőt, és hát ennek alapján hozzuk meg a későbbi döntéseinket. Egy fiatalnak is már bizonyos korokban el kell dönteni, hogy akkor hogyan tovább, egy 8-osnak, hogy na most akkor melyik gimnázium, vagy egy 18 évesnek, hogy akkor hogyan tovább, és hát a későbbiekben is. De olyan jó azt tudni, hogy Istennek is megvan a terve az életünkkel, és ez a terv, ez már előbb megvolt, mint ahogy mi léteztünk volna, hiszen Isten az ő terveit nem a születésünkkor gondolja ki, hanem már előbb is. Nem úgy van, hogy na, itt van egy ember palánta, és akkor most nézzük meg, hogy mi legyen belőle, hanem Isten tervei kezdettől fogva léteznek, mielőtt még bármi lett volna, Isten eleve hozott döntést az életünk felől, és ő egységben látja az egész világot, és benne minden egyes embert, és az Isten előre elkészít mindent, még a jó cselekedeteket is, amikben aztán járjunk. És elkészítette Jézus Krisztusban a megváltásunkat és örök időknek előtte, a világ alapjainak lerakása előtt, és közben pedig munkálkodik, hogy mi is felkészülve legyünk. Tehát Isten ott van a formáltatásunknál, és olyan szépen beszél erről a 139. Zsoltár, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és idomítattam, mint egy a föld mélyén. Tehát Isten nagyon pontos tervező, és nagyon jól tudja, hogy mit csinál, és az ő munkájában soha nincs hiba. Tehát a génjeinkbe is valahol ott van belekódolva Istennek a jó terve. Jeremiás életébe is, hogy az Isten prófétája lesz, és a mi életünkbe is az Isten belekódolta az ő jó tervét. És számunkra az a fontos, hogy ezt felfedezzük, hogy összhangba kerüljünk ezzel a jó tervvel. És nem akkor kezdi ezt el velünk az Isten, amikor mi elkezdünk imádkozni, vagy hitre jutunk, készen állt, és minden apró dolog is benne. Azok a különféle helyzetek is, amiket vagy végig kell, hogy szenvedjünk. Mert az Isten emberei nem mentesek a szenvedéstől, azok még inkább szolgálják a mi formálódásunkat. Azt gondolom, hogy ezt úgy többen elmondhatnánk bizonságtételként, hogy igen, megéljük, hogy az Isten kézbe vesz, és formál, és használ, és a nehezen keresztül még inkább, még intenzívebben formál, és utána még jobban tud használni egy szolgálatra az ő munkájában. Ugye, amikor benne vagyunk, akkor ez nagyon nem kellemetes, de az Isten mindezek által felkészít, felkészít legfőképpen arra, hogyha majd ott állunk előtte, akkor megállhassunk, és felkészít arra is, hogy rendeltetésünket, amire használni akar, azt be tudjuk tölteni. Tehát az Isten kezét érezheti a hívő ember naponta az ő életén. Jeremiás könyvében olvashatunk még egy csodálatos fejezetet arról, hogy Isten őt a fazekas házába küldi, és azt mondja rajta keresztül, hogy a népe olyan, mint az agyag a fazekas kezében, hogy az agyag formálható, alakítható a fazekas gondolatai szerint. Megvan először a terv, hogy mi legyen belőle, aztán a gyakorlott kéz hamar megformálja azt, mert mi még nem vagyunk készen, tehát egész életünkben formálódunk. És nagyon nagy baj az, hogyha az agyag megkeményedik és nem enged az atya formáló kezének. Tehát ott az törni fog előbb vagy utóbb. Isten megismerteti velünk az ő akaratának titkait, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Tehát így nézhetünk a mi Urunkra, így nézhetünk a mi életünkre, de így nézhetünk mindig azokra is, akik felé küld az Isten. És hangzik az elhívás Jeremiás felé, és ez a küldetés nagyon nehéz, tehát nem kellemes emberekhez küldi őt az Isten, nem olyanokhoz, akik majd figyelnek rá, hanem igen kemény és makacs néphez, akik nem hallgatnak rá, hanem inkább majd elnémítják, de ez nem fog nekik sikerülni. Tehát árral szemben kell, hogy ússzon. Nem tudom, hogy ez mennyire ismerős a testvérek előtt, de én ezt gyakran tapasztalom, különösen most, bocsánat a hittanos példákért, de én 7 csoportba tanítok iskolába, és van egy csoportom, akikkel nagyon nehéz. Pedig összesen, hát 2 fiú van abban a csoportban, sérült gyermeket tanítok egy fogyatékos iskolában. Szerintem ez a 2 gyermek normális, csak olyan értelemben mégse, hogy nagyon furcsán viselkednek az órán. És megmondom nekem őszintén, hogy nekem lelki küzdelem oda bemenni, tehát mindig imádsággal készülök, hogy Uram, könyörülj rajtam, hogy egyáltalán el tudjam mondani, amiért oda küldtél. Mert nagyon csúnyán viselkednek, itt most tényleg nem akarom részletezni, tehát nehéz ott lenni, mert kigúnyolják az igét, nem semmibe veszik azt, hogy ott óra van, de átélhetjük ezt más területen is, hogy mondanánk, és semmibe veszik, hogy nem könnyű továbbadni az ige üzenetét, hogy árral szemben úszunk, talán saját családunkon belül is, hogy mondanám, de minek, sokszor lebeszélem magamat, hogy hát úgyse fogják megérteni, úgyse fogják meghallani. Jeremiásnak nehéz volt az üzenet is, amit tovább kellett adjon, veszedelmet kell, hogy hirdessen, ami elkerülhetetlen a nép vétkei miatt. Profétává lesz, aki megmondja, kimondja az ítéletet és az igazságot minden élethelyzetben. És az igazságot nem könnyű elfogadni. Tehát mielőtt ő építene, pusztítania, rombolnia kell, és mindez fájdalmas feladat, mert aki kimondja az ítéletet, azt általában megkövezni szokták és eltenni láb alól, mert nem szeretjük hallani azt, hogy valaki a szemünkbe vágja, hogy igen, ezt elrontottad, vagy nem tetszik Istennek, amit csinálsz, vagy bánkódik miattad, pedig nagyon gyakran így van, és mi sem merünk ítéleteket hozni, legfeljebb csak a másik háta mögött. Most gondoljunk bele, hogy mit tennénk, hogyha az Isten arra kérne, hogy igen, menj oda a munkatársodhoz, vagy menj oda valamelyik családtagodhoz, vagy gyülekezeti taghoz, és mondd meg neki, hogy valamit rosszul csináltál. Hát bizony ez nehéz. Én pár héttel ezelőtt voltam úgy a saját gyülekezetünkben, hogy valakihez oda kellett mennem. Nagyon-nagyon nehéz volt oda menni. Bár hívő asszony testvérhez kellett oda menni, de nagyon nehéz volt. És szinte keresgéltem a szavakat, hogy is mondjam meg neki, hogy ezt nagyon elrontotta. És megmondom őszintén, nem zárult pozitívan a beszélgetés, és még mindig ott van a szívemben a féltőn szerető imádság az asszony testvér felé, hogy bárcsak megérteni, bárcsak meghallaná, bárcsak megérteni, hogy ez az Isten szeretete, hogyha valamiben ítél. És az Isten szeretete, hogyha ez az ítélő szó is eljut hozzá, mert ez annak a jele, hogy az Isten kegyelmes, és lehet változtatni. És ott vagyunk testvérként mellette, és segítünk, és hordozzuk őt imádságba. De ezek nagyon nehéz utak. Van-e merszünk ilyenkor megmozdulni? Van-e merszünk felemelni a szót? Merünk-e indulni? Megvallom, hogy sokszor én megtorpanok. De tudhatjuk, hogy a misszióhoz mindig Isten az indító, tehát nem mi vagyunk. És ami mindegyikünkre érvényes igazság, hogy Isten az ő követésére hív bennünket, hogy vele járjunk. Úgy is, mint igatárs, amiben ő van a másik oldalon, maga Jézus Krisztus van a másik oldalon, és együtt megyünk, és a terheket tulajdonképpen nem is én hordozom, hanem ő az, aki hordoz egész életemmel együtt. Tehát ő a szolgatárs, és ő az, akiben bízhatok, és ő az, akinek az erejére, vezetésére, bölcsességére mindig számíthatok. De ami fontos, hogy engedjek neki, hogy kövessem őt, hogy keressem az ő akaratát, és cselekedjem az ő akaratát. És ez a mai korban is lehetséges, hogy az Isten megmutatja az utat, amin járjunk. És biztos, hogy minden hívő embernek megvannak ebbe a maga harcai, de ugyanakkor átélhetjük azt, amit Jeremiás is átélt, amit biztatásként mond neki az Isten, hogy ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged. Tehát mindig a hatalmas Istenre támaszkodhatunk, és az ő segítségét kérhetjük. Egyedül Istenre támaszkodhat Jeremiás is, még akkor is, hogyha papi család sarja, és hogyha szolgálatot végzünk, ha misszióba indulunk, bármilyen formában is, csak rá támaszkodhatunk, és őt vihetjük. És olyan jó, hogy ránk az evangélium bizatott, az örömhír, hogy Jézus Krisztusról tegyünk bizonyságot, az ő szabadításáról, amit a mi életünkben is ő elvégzett. Jeremiás közben alkalmatlannak találja magát erre a feladatra, mint ahogy önmagába véve tényleg az is, alkalmatlan. És Isten nem magabiztos embereket keres a szolgálatra, hanem mindig olyanokat, akik hajlandók őt szolgálni. És Istent emberi lelkesedésből nem is lehet követni, mert a lelkesedés egy idő után kifullad. Tehetségünk is kevés önmagában, hogy alkalmassá tegyen minket. Hiszem azonban, hogy az Isten mindent megad a szolgálathoz, mindent megad a misszióhoz, és ő az, aki minket is alkalmassá tesz. És egyenesen attól leszünk mi alkalmasok, hogy tudatosítjuk, hogy mennyire alkalmatlanok vagyunk rá, mert így tudunk teljes egészében Istentől függni és rábízni magunkat. Hát én annyit nem imádkozom egyetlen egy csoportért sem, mint azért a két gyerekért. Tehát az Isten ott tudatosítja bennem mindig azt, hogy mennyire rászorulok, hogy mennyire alkalmatlan vagyok, de ugyanakkor ő tud majd mindent elvégezni annak a két gyereknek is a szívében. Tehát merjünk kérni, merjünk imádkozni, merjük rábízni magunkat. Ha elégséges lenne a magunk ereje, meg a magunk bölcsessége, akkor miért kérnénk? De nem elég, mert egyedül csak az Isten tud elvégezni bármit is, ami élet a másik ember szívében. Sokan gondolják, hogy igen, ehhez elég a magam ereje, a magam bölcsessége, és akkor megfeszítjük az erőnket, és beleizzadunk, és talán még bele is pusztulunk, hogyha időben nem eszmélünk ennek a tarthatatlanságára. Mert a magunkban bízás, annak biztos vége a kudarc, és jó esetben nem rántunk magunkkal másokat. Jeremiás nem tud beszélni, legalábbis itt ezt mondja Istennek, hogy nem tud beszélni, és ifjú, de az Isten ezen a ponton érinti az ő életét, mer vitatkozni, mer kérdéseket feltenni Istennek, ez biztathat bennünket is, hogy igen, ha megtorpanunk, akkor ezt elmondhatjuk Istennek. Elmondhatjuk, hogy mit gondolunk, miért találjuk magunkat alkalmatlannak, de utána mindig hagyhatjuk, hogy az Isten érintsen meg bennünket ezeken a pontokon. Erősítsen meg. Ha gyengék vagyunk és erőtlenek, akkor kérjük, hogy ő töltsön be erejével, szent lelkével. Okosok sem vagyunk, csak okoskodhatunk, de kérhetjük azt, hogy az Isten vezessen és tegyen minket bölcsé. És azt is az Isten szent lelke cselekszi meg mindig, hogy tudjunk jót és jól szólni időben. Tehát Isten küld, az Isten használni szeretne minket is, és nem kell előre gondolkodnunk vagy aggodalmaskodnunk, hogy hogy lesz, kinek mit mondjunk, hiszen biztosak lehetünk benne, hogy nem vagyunk egyedül, ez is egy drága ígéret, amiben mindig kapaszkodhatunk az ő útján, és tudhatjuk, hogy igen, mi már pünkösd után élünk, és maga a lélek tanít meg minket szólni, és adja a szót a szánkba, és maga a lélek mutatja az utat, sőt, előre elkészíti a szíveket, és közben a mi szívünket is, hogy vele menjünk, és benne erősödjünk meg a léleknek az erejével. Kívánom, hogy itt a testvérek mindenki, hogy maga-maga gondolja végig az ő utait, hogy vajon ilyen utak-e, vajon tényleg az Isten használhat-e, küldhet-e, küldhetők vagyunk-e, milyen üzenetet viszünk, kinek az erejével megyünk. Isten adja, hogy mindig az ő vezetésével, az ő erejével menjünk, és ő mutassa az utat, ő adjon világosságot, hogy tényleg célba is érhessünk. Amen. Isten igére válaszként a 397. dicséretünk 4. versét énekeljük fennállva. Így kezdődik ez a 4. vers. Küldj fiaidból.
Akik küldi álmodó.
tartsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, drága Urunk, hogyha a Te hívó szavad már eljutott hozzánk. Köszönjük, hogy Te hoztál ki a bűneinkből, köszönjük, hogy Te szabadítasz fel neked való szolgálatra. Bocsáss meg, hogy sokszor csak a kifogásainkat hozzuk, hogy miért nem indulunk. Bocsáss meg, hogy sokszor annyi minden más fontosabb. Bocsáss meg, hogy sokszor önző módon leragadunk, és a magunk kényelmére gondolunk, és nem a Te országod építésére. Köszönjük a Te elhívó szavadat a szolgálatra is, hogy még bennünket is használni akarsz, és használni tudsz. Megvalljuk neked, hogy mi valóban alkalmatlanok vagyunk, de hisszük, hogy az alkalmas voltunk egyedül tőled van. Könyörüljél, hogy így lehessen, hogy nem magunkra nézünk sohasem, hanem mindig rád. Köszönjük, Úrunk, hogy rólad tehetünk bizonságot, és köszönjük, hogyha személyesen is van, miről bizonságot tegyünk szabadító kegyelmedről Jézus Krisztusban, bűnbocsánatról, amit a mi életünkben is elvégeztél és megadtál. Urunk, szabadíts fel erre az örömre, hogy mindig tudjunk benned gyönyörködve indulni és szólni azt az örömhírt, amit ránk bíztál. Köszönjük, hogy vannak ilyen elhívottak, akik a mi életünk felé is szolgáltak. Kérünk, Urunk, különösen azokért, akik nehéz helyzetbe végzik ezt a munkát, hogy áld meg őket, és sokszorozd meg az ő erejüket. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki ehhez a munkához minden külső feltételt is meg tudsz adni. Urunk, ha ebben minket használni akarsz, akkor hadd vehessük ezt is észre. Urunk, rád bízzuk még a gyülekezet gyászolóit, Te légy velük, és adj nekik vigasztalást, adj nekik élő reménységet, hogy tudjanak túllátni síron, halálon, elmúláson, örökké való országot felé. Köszönjük, Urunk, hogy a mi örömeink is hozzád vihetnek közel, és mindenért neked lehetünk hálások. Kérünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.